Kedves gyülekezet, néhány gyermek van a jelen, először hozzájuk szeretnék szólni. Kedves gyerekek, arra szeretnélek rámutatni, hogy egy igazán hívő lelkületű gyerek által is történhetnek nagy dolgok. Egy gyermek is lehet Isten eszköze, hogy embereket Istenhez vezessen. És példaképpen szeretném felidézni nektek a Királyok második könyve 5. fejezetében olvasható a történet, hogy Izraelből a szíriaiak fogságba vittek egy kislányt, foglyul ejtették másokkal együtt, mert háborúban állt a két ország, és ez a kislány a szíriai hadsereg vezér feleségének a közvetlen szolgálatára rendeltetett, és mikor egy nagy szerencsétlenség szakadt a családra, kiderült, hogy a férj, a hadsereg vezér leprás lett, ami egy gyógyíthatatlan betegség volt, és még ha király kapta el ezt a betegséget, akkor is elkülönítve kellett élnie, kirekesztve az emberi társadalomból, amíg csak ebben a csúnya, szörnyű betegségben fokozatosan életét nem vesztette. És ez a kislány azt mondta az úrnőjének, ugye a hadseregvezér feleségének, hogy bárcsak szemtől szembe lenne az én uram azzal a prófétával, aki Izraelben van, Elizeussal, kétség nélkül meggyógyulna a betegségéből. És itt különösképpen szeretném kiemelni, hogy ha ez a kislány nem lett volna olyan, de nem mondja a Biblia korát, úgy sejthetjük, hogy 11, 12, 13 éves lehetett, nem tudjuk pontosan, mert kislánynak mondja, ha nem lett volna olyan megbízható a magatartásában, a beszédében, a segítőkészségében, egy ilyen kijelentést, hogy ha ott az izraeli prófétával szemtől szembe találkozna, ebből a rettegett, gyógyíthatatlan betegségből kétség nélkül meggyógyulna, ez kizárt dolog, hogy komolyan vették volna. És így van az, hogy ma is, hogy akár egy egészen kicsiny hívő gyermek bizonyságtétele is egy másik embert Istenhez vezethet, de csak akkor, ha azon a gyereken tényleg látszik, hogy a maga életkorának megfelelően hívő, hisz az Istenben, és látszik, hogy az ő egész magatartása megbízható, jóra való mindenben, akkor van hitele a szavának. És azért gondoljunk csak bele, hogy milyen óriási dolog történt ennek nyomán. Egy kislány által, aki mélyen hitt az Istenben, aki nem gondolt ellenségesen azokra, akik őt foglyul vitték, és elszakították a családjától, a hazájától, hanem ott is benne volt a segíteni akarás, az együttérzés, és mindenben a magatartása hitelre méltó volt. Ugye nem fogom én a történetet tovább részletezni, csak azért gondoljunk bele, ennek az egy kislánynak a bizonyságtételére mekkora dolog történt. A feleség, ugye a hadseregvezér feleség komolyan vette a kislány szavát, elmondta a férjének, az a szíriai királynak szólt, hogy küldjön levelet Izrael királyának, hogy őt támogassa és jusson el az Izrael prófétájához, el is ment, és meg is gyógyult. De nem csak annyi történt, hogy meggyógyult, hanem ennek a pogány országnak az egyik főembere, hadseregvezére a gyógyulása nyomán azt mondta, hogy most tudtam meg, hogy nincsen Isten senki más, hanem csak az Izrael Istene. És megtért egy ellenséges pogány országnak egy nagy embere. Innét indult el az egész. Egy ilyen megbízható és hívő kislánynak a bizonyságtételétől. És én szívem mélyéből kívánom, hogy akik most gyerekek ezt hallgattátok, gondoljatok ti is mindig arra, hogy eszközök lehettek Isten kezében. De csak úgy, ha szívetekből hisztek, és tényleg ti is úgy gondoljátok, hogy Isten mindent megtehet a kegyelmével és a hatalmával, és hogyha olyan a magatartásotok, hogy az emberek erre felfigyelnek, és a szavatokra is odafigyelnek. Szívemből kívánom, hogy ilyenek legyetek ti is, mint ez a kislány, akiről a Biblia szól. És ezek után olvassuk el a mai igehirdetésnek az alapigéjét, Máté evangéliuma 22. fejezetéből. Idézem az igét, tehát Máté evangéliuma 22. fejezetéből, és olvasni fogom a második verset. Máté evangéliuma 22. fejezetében a második vers így hangzik. Hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És ezután már csak a példázatnak a befejező részét olvasom, a 8. verstől. Akkor mondta a király az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenve pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg lábait, kezeit, vigyétek és vessétek ki őt a külső sötétségre, ott lesz sírás és helyesen fordítva fogvacogás, élelem. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Gondolom ismert ez a példázat legtöbbünknek, és arra irányítja a figyelmünket, hogy a jelen történelem egy súlyos válságokkal terhelt utolsó szakasza után egy nagy ünnepséggel, egy királyi mennyegzővel zárul. Ez önmagában jó hír, sőt, nagyon jó hír. De tartalmaz ez a példázat egy figyelmeztetést is, és én különösképpen erre szeretném ma irányítani a figyelmet, ezt olvastuk a 14. versben, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak, akik ténylegesen ennek a mennyegzőnek a részesei lesznek. Ugye a példázatban alkalmazott hasonlat a Biblia más részein is előfordul, és ezért teljesen egyértelmű, hogy a példázatbeli király a mennyei atyát jelképezi, az ő fia, a fiának a mennyegzője pedig a Jézus Krisztus boldog egyesülését az ő hívő népével visszajövetelekor. Ugye Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelekor valósul meg ez a nagy és csodálatos ünnep. Ugye az teljesen nyilvánvaló, hogy a hasonlatban Jézus Krisztus a vőlegény, a férj és a mennyasszony vagy feleség az ő egyháza. Külön találunk egy nyomatékos ígéretet, Jelenések könyve 19. fejezetében erre a királyi mennyegzőre vonatkozóan. Azt olvassuk a 19. fejezetben, a 9. versben. János külön utasítást kap, amikor Pátmos szigetén a kinyilatkoztatást átveszi Istentől. Írd meg, boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. De a példázatnak az első része mégis arról szól, hogy sokan annak ellenére, hogy a mennyegzőre való meghívás kiváltságához képest semmi dolgokról van szó, ezek miatt mégis visszamondják a mennyegzőn való részvételt, lemondják. És aztán kiderül, hogy akik szándékoznak részt venni a mennyegzőn, akik nem mondják le eleve, oktalanul és balgán valami semmi dologért, azok sem lesznek mind a nagy ünnepnek a részesei. De azt olvastuk, hogy a király a mennyegző megvalósulása előtt megtekinti a vendégsereget, és aki nem öltött mennyegzői ruhát, nem vehet részt a mennyegzőn. Első látásra valahogy igazságtalannak érezzük azt a szigorú ítéletet, amit a király mond arra a vendégre, aki közönséges hétköznapi ruhában akart volna részt venni a mennyegzőn. De ha összevetjük ezt a példázatot, Jelenések könyve 19. fejezetének a 7-től 8. versével, akkor megkapjuk a megértésnek a kulcsát. Ott ugyanis a következőt olvassuk, hadd olvassam szó szerint, tehát Jelenések könyve 19. fejezetéből, idézem a 7. és a 8. verset. Mennyei seregek mondják ezt a mennyegző kezdete előtt. Örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Ugye észrevettük ezt a szót, azt mondja, adatott a bárány feleségének, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Tehát arra az ókori szokásra utal, hogy valami jeles ünnepségre a meghívottak még ünnepi öltözetet is kaptak. Oda illő ünnepi öltözetet. És ez a magyarázata annak, hogy szinte érthetetlen valamiféle furcsa hanyagság, tiszteletlenség vagy elbizakodottság volt, hogy annak ellenére, hogy ez mindenkinek rendelkezésére állt, valaki mégis elmulasztotta, hogy ezt a ruhát igényelje és magára vegye, és csak úgy közönséges ruhába akart részt venni a királyi mennyegzőn. Ezért van az, hogy mikor a király megkérdezi tőle, hogy hát te, barátom, nem haragszom rád, de ez lehetetlen dolog, amit te akarsz. Mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Erre az ember csak hallgatott. Nem tudott mentségül felhozni semmit. És a példázat csak egy esetet emel ki, hogy egy valakit látott, aki mennyegzői ruha nélkül szeretett volna részt venni a mennyegzőn, de az utolsó vers, amit kiemeltünk, a 14. vers, az azt mondja, hogy sokan vannak a meghívottak, vagy elhívottak, de kevesen a választottak. És az embert valahogy mellbe vágja ez, hogy még akik nem mondták le a mennyegzőn való részvételt, akik ott akarnak lenni, azoknál is ilyen arány van, hogy sok és kevés, aki tényleg részt vesz a mennyegzőn. És ráadásul nem ez az egyetlen igehely, ahol egy hasonló kijelentéssel találkozunk. Szeretném például idézni Lukács evangéliuma 13. fejezetéből a 24. verset. Lukács evangéliuma 13. fejezetében a 24. vers így szól. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Azért megemlítem, hogy itt az eredeti görög szöveg egy kicsit világosabbá teszi a dolgot, mert itt kétszer van az igyekezzetek, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom nektek, igyekszenek és nem mehetnek. Egy kicsit meg is ütközünk rajta, hát hogy lehet, hogy akik oda igyekszenek, nem mehetnek be. De az eredeti szöveg azt mondja, agóniával, élet-halál harccal igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan szeretnének, az a másik szó, szeretnének, vágyakoznának, de mégsem tudnak bejutni. Ugye itt is itt van a sok és a kevés. És aztán egy újabb igére is hivatkoznék, Péter első levele, 4. fejezetének a 17. és a 18. versében azt olvassuk, a végítéletről mondja, hogy Isten házán kezdődik az ítélet, és ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Ugye ez is egy olyan megdöbbentő igaz, igaz is alig tartatik meg. És mi gondoljunk végül a 10 szűz példázatára, ott mind a 10 szűz ott akart lenni a mennyegző, mindegyik készült, mindegyik várta ezt az alkalmat, és mégis a közülük sokan nem vehettek részt a mennyegzőn. Hát akkor ez szembesít minket azzal a kérdéssel, ez a többszörös kijelentés az igében, és ez a példázat, hogy mi komolyan vesszük-e azt, hogy nem elég hinni Jézus visszajövetelét, nem elég várni, nem elég vágyakozni, hogy ott legyünk, hanem mindenképpen meg kell szereznünk a mennyegzői ruhát. És első percben úgy meg is ijedünk attól, hogy mit jelképez ez a tiszta és ragyogó fehér gyolcs, ez a királyi mennyegzőre való ünnepi ruha, mert úgy azonosította, ugye a jelenések könyvében, ugye ez a szentek igazságos cselekedetei. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, na, hát akkor én már le is mondhatok erről, de ugyanakkor ott van az az ige, amely olyan határozottan hívogat, és azt mondja, hogy boldogok, akik a bárány mennyegzői vacsorájára hivatalosak. És látszik, hogy a király ezt az esélyt mindenkinek meg akarja adni, mert a szolgáinak is azt mondta, hogy akit csak találtok, hívjatok a mennyegzőbe. És a gonoszoknak is volt esélyük, jókat és gonoszokat is begyűjtöttek. Csak a kérdés az, hogy ki akarja magára ölteni ezt a ruhát. Mert ne felejtsük el, ez adatik. És a Biblia sok oldalról, sokféleképpen megvilágítja, hogy ezt a mennyegzői ruhát hogy lehet megszerezni. Ugye a jelenések könyve 3. fejezetében, a sokat idézett Laodíciai üzenetben azt mondja Isten, védj tőlem olyan fehér ruhát, amelyből nem látszik ki a mezítelenség rúdsága. Ugye ez a védj tőlem megint azt erősíti meg, hogy nem nekünk kell a megfeszítve magunkat, és keserves, izzadságos harcot folytatva magunkkal eljutni oda, hogy a szentek igazságos cselekedeteibe öltözünk. Mi nem tudjuk ilyenné kifaragni magunkat a legbuzgóbb igyekezetünkkel sem, hanem Isten szeretettel hív, azt mondja, védj tőlem. És mit jelent az a hasonlat, hogy olyan fehér ruhamből nem látszik ki a mezítelenség rúdsága? Ha mi csak saját magunk próbáljuk magunkat összhangba hozni az Isten erkölcsi kívánalmaival, az Isten parancsolataival, igyekszünk az embereknek is megfelelni, és valami tiszta keresztényhez illő életet élni, akkor az csak olyan ruhát vehetünk magunkra, ami időnként szépnek látszik, időnként semmi nem lóg ki, hogy így mondjam, de csak kerüljünk egy megpróbáló helyzetbe, vagy valaki sértsen meg, vagy bántson meg, abban a pillanatban már látszik, hogy ez nem a sajátunk, ez egy emberi igyekezettel magunkra erőltetett viselkedés, jó cselekedet, de a szívünk nincs összhangban vele. Mert abban a pillanatban kitör belőlünk az igazi őstermészet, az ösztönös természet. És Jézus azt mondja, hogy te tőlem vegyél olyan ruhát, amiből semmilyen körülmények között nem fog kilátszani a mezítelenség rúdsága, az nem jön elő a bűnnel fertőzött én középpontú, énnek kedvezni akaró, mások irány sokszor nyers és másokat bántó természet nem fog kijönni. És akkor ugyanitt arra is utal, hogy hogyan vegyünk tőle. Mert részletezi, azt mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Péter apostol első levelében olvassuk, hogy ez a hasonlat a hitre vonatkozik. A tűzben megpróbált hit. És hogyan juthatunk hithez? Olvassuk Római Levél 10. fejezet 17. versében. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Mert tulajdonképpen mi a hit? Bizalom Istenben. Egy rendíthetetlen bizalom Istenben. És ha te az írást sokat olvasod, mégpedig nem felületesen, hanem meg őszintén megértésre vágyakozva is Istennek a segítségül hívásával, akkor megismerjük az Istent. És az Isten megismerése egy mély bizalmat ébreszt iránt. A születik ez a bizalom. Nem kell nekünk győzködni magunkat, nem önszugesszió ez, hogy majd magunkat meggyőzzük, hogy az Isten szeret, meg az Isten jó, meg az Istenben bízni lehet, hanem egyszerűen megszületik ez a bizalom abból, hogy az Istent mind jobban és mélyebben megismerjük. De nem csak Istent ismerjük meg, mert azt is mondja ugyanitt, hogy szemgyógyító írral kenn meg a te szemedet, hogy láss. És ez a szemgyógyító kenőcs, ami a vakságot gyógyítja, az megint csak az Isten igéje. A 19. Zsoltárban olvassuk, hogy az Úrnak beszéde tiszta, megvilágosítja a szemeket, meggyógyítja a látásunkat. Ugye, ha az ígét olvassuk, nem csak az Isten iránt ébred mély bizalom bennünk, hanem az ő jóságának a tükrében meglátjuk az összes szeplőt, foltot, vagy annál is csúnyább dolgot az életünkön, a jellemünkön. És ez az út vezet ahhoz, hogy mi azt a ruhát tényleg igényeljük, hogy megutáljuk magunkban ezeket, és tényleg kérjük Istentől azt a menyegzői ruhát. De még mást is említhetünk, például a Jelenések könyve 7. fejezetében, a 14. versben azt olvassuk, hogy akik átélik az emberi történelem utolsó nagy nyomorúságát, azok megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ez meg arra utal, hogy különösképpen Krisztus helyettes áldozatáról, annak a valóságáról, annak minden részletéről, hogy ez mennyire önkéntes volt, hogy ez mennyire egyedül csak irántunk való szeretetből volt egyáltalán véghez vihető, emberileg elképzelhetetlen. Minél többet gondolkodunk erről, annál jobban tisztítja a szívünket, annál jobban elkötelez, hogy ezután nem magunknak éljünk, hanem azért a Krisztusért, aki az életét adta értünk. És a 10 szűz példázata megint megvilágítja egy másik oldalról, tehát annyi oldalról világítja meg a Biblia, hogy szerezhetjük meg ezt a ruhát. Ott meg azt olvassuk, hogy az olajon múlik a dolog, és az olaj pedig a Szentlélek jelképe. Hogy az Isten szent lelkét kell segítségül hívnunk, hogy munkálkodjon a szívünkön. Tehát Isten annyira körültekintően minden oldalról megvilágította nekünk, hogy nem magunknak kell, magunkat meg fizikai értelemben megfeszítve, vagy erőlködve, hogy a magunk természetét legyőzzük, megszerezni ezt a menyegzői ruhát, csak menjünk a világosság forrásához, csak igényeljük a szent lelkét, és ő adja nekünk ezt a ruhát. Ezt a ruhát tőle kell venni, és ez természetes módon, szépséges folyamatban kialakul az életünkben, ha mi akarunk ott lenni a menyegzőn, és akarjuk ezt a menyegzői ruhát megszerezni. És feltenném azt a kérdést is, hogy vajon meggyőződhetünk-e arról, hogy ez a menyegző nagyon közel van. Hogy az időnk korlátozott ennek a ruhának a megszerzésére. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy azok a válságjelenségek, amelyeket Jézus vajudási fájdalmaknak nevezett az ő eljövetel előtt, az új világ születése előtt, az új átteremtett világ létrejötte előtt, azok hihetetlenül sűrűsödni és sokasodni kezdenek. Ugye Jézus mindenről többes számban beszélt, háborúkról. Úgy megdöbbentünk, mikor megkirobbant az orosz-ukrán háború. Aztán most már nem vagyunk hiányan újabb háborúnak. És én azt hiszem, hogy ha tényleg nem lesz belőle több, legalábbis a hírekben így mondták be, hogy úgy tűnik, hogy a másik fronton, ugye az Izrael és a Hamasz háborújában, amit már az egész régiót lángra tudná lobbantatni, hogy úgy tűnik, hogy Irán és Izrael között lezárult az adott kapok, egyik fél se akarja tovább feszíteni a húrt. De ilyenkor azt kell mondanunk, hogy a szeleket visszatartó angyalok megint dolgoztak. Ha tényleg nem fog ez tovább romlani, pedig nagyon-nagyon minden oldalról úgy nézett ki, hogy lángra lobban, akkor azt mondhatjuk, hogy csak az Isten angyalainak köszönhető. Ők képesek arra, hogy ezeket a fújni akaró szeleket lecsillapítsák. Akkor még kaptunk egy kis haladékot. Aztán nem tudom, arról is ott felfigyeltünk, azt mondja a Biblia, hogy járványok, azt is többes számban mondja. Most már írják az újságok sorban, hogy a madárinfluenza átlépett állatról emberre. Körülbelül 1000 fertőzöttet tartanak már nyíltan a világon, és azt mondják, csak időkérdése, hogy mikor lép át emberről emberre. És jelen pillanatban 50%-os a halálozási arány. Tehát azért döbbenetes dolgok ezek, ha belegondolunk. Szó szerint teljesedik, amit Jézus mondott. Aztán a természeti katasztrófák. Emlékszem rá, hogy évekkel ezelőtt annyira számon tartottuk. mindig megemlítettük, hogy megint egy újabb jel. Most itt vagy ott ilyen döbbenetes katasztrófa történt. Hát most már nem is tudjuk. Nem, egyszerűen nem tudjuk számba venni őket, mert egyik el sem múlt, utoléri a következő, egyik döbbenetesebb, mint a másik. Most például ki gondolt arra, hogy a sivatagban, Dubajban egy nap alatt hihetetlen mennyiségű eső zúdult le, és árvíz alatt van Dubaj. Teljesen hihetetlen, nem? És ugyanakkor Indonéziában mi van? Ott egy földrengés után egy vulkán elkezdett működni, és most attól tartanak, hogy valami félelmetes szökőár lesz, és valami döbbenetes mennyiségű lakost kell evakuálni, elköltöztetni arról a vidékről. Szóval, mondom, nem is tudjuk már számba venni, mert egyik követi a másikat, és még egy ilyen érdekes dolog jelent meg a héten, nem tudom, ki figyelt fel rá. Ugye én már eddig is többször elgondolkoztam azon, hogy hát jó, a kapitalizmust jellemzi ilyen nagy tőkefelhalmozást, meg hát azért itt van pénz, sok mindent kibírnak ezek a társadalmak. Na de, hogy meddig olyan anyagi károkkal járnak a különböző természeti katasztrófák, hogyha ezek tovább fokozódnak, hát olyan logikus volt, hogy a gazdasági életre is ki fognak hatni, és most megjelent egy cikk, amiből csak egy pár sort olvasok, azt írja, egy friss tanulmány szerint az éghajlatváltozás okozta extrém időjárási jelenségek, mint például a hőhullámok, árvizek, erdőtüzek, még a hurikánokat nem is említi, a következő 26 évben globálisan a jövedelmek mintegy 19%-os csökkenéséhez vezethetnek, ami súlyos gazdasági kihívás elé állítja az embereket és a nagyobb szervezeteket egyaránt. Az ENSZ előrejelzése szerint a jelenlegi éghajlatpolitikai intézkedések mellett is közel 3 fokos globális felmelegedés várható, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. Azért belegondolunk erre? Jön a szegénység, akár az éhezés, a legelemibb szükségleteknek a hiánya, mert azt mondja, most már olyan mér tömegben szaporodtak fel ezek, olyan anyagi károkat okoznak, hogy, és tovább romlik az éghajlathelyzet, hogy olyan átlag 19%-os jövedelem visszaeséssel számolnak. És akkor ezek a jelek tényleg kell, hogy fölrázzanak minket, és arra késztessenek, hogy az Isten még tartja a szeleket, de a menyegzői ruha megszerzéséhez korlátozott az időnk. És nagyon hat ránk a környezetünk. Ugye Jézus úgy jellemezte az ő eljövetel előtti világot, hogy olyan lesz, mint Lót napjai és Noé napjai. Így mondta, hogy az emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, ültetnek, építenek, adnak, vesznek, és nem veszik észre, nem veszik tudomásul, hogy mit jelentenek ezek a jelenségek. És hat ránk a környezetünk, feltétlenül hat ránk. És akkor mi képesek vagyunk arra, hogy minden tervünket, mert hát az ember örökké tervez, vannak céljai, legyenek azok anyagi természetűek, vagy más természetűek, például szívünk vágyálma, egy utazás. Figyeljünk meg ezt a turista lázat a világon. Lépten nyomon olvassuk, hogy itt kerülnek bajba a turisták, ott kerülnek bajba, most Dubajba is ott rekedt egy sereg turista, ilyen körülmények között, és mégis az emberek csak lázasan adnak, vesznek, ültetnek, építenek, és esznek, isznak, és nem veszik komolyan. De mi se vegyük komolyan. Hiszen azt írja Pál apostolt, de ti atyám fiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. És akkor tulajdonképpen mit mérlegeljünk? Bármi némű tervünknél. Ezek most már olyan realitások, ami nem dughatjuk homokba a fejünket, és nem dughatjuk be a fülünket, mert a Bibliától függetlenül harsogják a fülünkbe szakértők, környezettudósok, társadalomtudósok, hogy ez itt van. És akkor realizáltuk azt, hogy a világon a legfontosabb. Minden más ehhez képest szoruljon háttérbe megszerezni a menyegzői ruhát. Azok szerint a lehetőségek szerint, amelyeket az ige elénk tár, hogy milyen úton tudjuk tőle venni ezt a ruhát. Eszünkbe juthat az az üzenet, amit Isten valamikor Báruknak, Jeremiás próféta hűséges társának, író Deákjának küldött. Ugye tudjuk, hogy Jeremiás próféta olyan válságos időszaknak a küszöbén élt, és közvetítette Isten üzenetét, mint Jeruzsálemnek az első nagy pusztulása a salamoni templommal együtt. És azt olvassuk, hogy egyszer a 45. fejezetben lehet ezt olvasni Jeremiás könyvében, hogy Báruk, aki mindenhova ment, Jeremiással osztozott az ő hányatott, üldözött sorsában, egyszer elkeseredett, és Isten egy szívélyes, szeretetteljes üzenetet küldött neki. És azt üzente neki, azt mondta, most olyan idő van, amikor, amit én plántáltam, azt kitépem, amit én építettem, azt elrontom. Mintha azt mondta volna, gondolod, hogy nekem Istennek nem fáj, hogy rettenetes ez az időszak, erre kényszerülök. Azt mondja, és te most nagy dolgokat kívánsz magadnak. Azt mondja, ne kívánj nagy dolgokat. De azt megígérem neked, hogy a lelkedet zsákmányul adom néked, bárhova mész. Mintha azt mondta volna, hogy nagy dolgokat ne kívánj, ne tervezz, mert értelmetlen, mert ez a kétségtelen valóság. De hanem a legfontosabbra koncentrálj, hogy a menyegzői ruhát megszerezd, és ott lehess ezen a nagy ünnepen, ezen az új kezdetnél, ami egyedül ad értelmet az ember életének. Úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy két fő dologra egyszerűsödik minden a mi napjainkban. Első, hogy mi magunknak megszerezzük a menyegzői ruhát, és ha megszereztük, az már önmagában bizonyságtétel, mert az emberek látják, hogy mi nem csak hisszük, meg várjuk Jézus eljövetelét, hanem a legkomolyabban kérjük a Szentlélek segítségét, hogy átformáljon minket. És a másik fő dolog, hogy más emberek lelkét is mentsük. És nálunk felnőtteknek is akkor van ennek hitele, hogy más emberek lelkét mentsük, ha saját életünkben látjuk, hogy mi nekünk a legfőbb igyekezetünk arra irányul, hogy ezt a menyegzői ruhát megszerezzük. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy megértsük, hogy Isten nem túl magasra teszi a lécet. Isten nem túl szigorú, hogy a menyegzőn csak az vehet részt, akinek van menyegzői ruhája. Hát ha azt olvassuk, hogy új eget, új földet várunk, amelyben igazság lakozik, akkor az teljesen érthető, hogy abba semmi tisztátalan nem mehet be, mert újra kezdődnék a bűn tragédiája. Ugye a példázatbeli embernek is azt mondja a király, hogy barátom, mintha majdnem az lenne benne, hogy sajnállak, én nem, ugye emlékszünk, Júdást is így szólította meg Jézus, miután már elárult, hogy barátom, miért jöttél? Szóval Istennek fáj ez, azt olvassuk, hogy a gonosz miatt is bánkódó. De nem teheti meg, mert nem lehet kétszer veszedelem. Ebből a világból csak azok lehetnek az újjáteremtett föld részesei, akik a menyegzői ruhát Isten kegyelméből, Isten által megszerzik. Nem lehet oda átvinni a bűnnek a fertőzését. És ezért kívánom, hogy a Jóisten tartsa ezt nagyon a szemünk előtt, és ne azok között legyünk, akik nem vesznek észre semmit, illetve nem veszik tudomásul, hogy milyen idők ezek, hanem mi is csak arra törekedjünk, hogy a lelkünk, a jellemünk az megfelelőnek lássa Krisztus a végítéletben. Mikor a menyegző vendégeit megtekinti a király, akkor minket azok közé sorolhasson, azok közé, a kevesek közé, akik az azon részt venni vágyók közül is alkalmassá, méltóvá lettek erre. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy figyelmeztettél bennünket arra, hogy fenyeget minket az a veszély, hogy megszokjuk a jeleket. Már olyan tompán, közönösen és nem mi se vesszük észre, és mi se realizáljuk, hogy ezek miről szólnak. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy sürgetsz bennünket, vegyünk tőled mennyegzői ruhát, mert te azt szeretnéd, hogy bár mindannyian ott lehetnénk, a te meghívásod mindenkinek szól, nem csak a természetünknél fogva jobb embereknek, a szerencsésebb környezetből jövő jobb természetű embereknek, hanem még a gonoszoknak is, a tőled messze kerülteknek is, mindenkinek, mert tőled ezt a ruhát mindenki megszerezheti. Szerető jó Istenünk, ne hagyj nyugtot nekünk, ébrezges bennünket, és add, hogy érezzük a felelősséget más megmentendő emberekért, nem egyszerűen csak emberekért, tömegekért, akik körülöttünk vannak. Add, Uram, hogy olyan módon készüljünk a te eljöveteledre, és a te szent lelked erejével úgy tudjuk képviselni ezt a meghívást, hogy emberek előtt hitelre méltó legyen a bizonyságtételünk. Urunk, kérünk, bocsásd meg, hogy elkap bennünket a környezetünknek a összesűrűsödött, pörgős élete, és mi is akaratlanul az ő útjukat követjük. Adj nekünk erőt és bölcsességet ebből kilépni, és több időt találni az elcsendesedésre, a valódi elcsendesedésre, a te megismerésedre, a önmagunk megismerésére. Add, hogy gyakran elhagyja az ajkunkat. Vizsgálj meg engem, ó Isten, lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, és adj nekünk reménységet, erősítsd meg bennünk azt, hogy ez az értelme az életünknek, hogy ott legyünk a bárány menyegzői vacsoráján, és te akarod ezt, és ha mi is akarjuk, akkor te a bennünk elkezdett jó munkát be fogod fejezni Krisztus Jézus napjáig. Amen.